Úr Jézus, segíts rajtunk! És köszönjük neked, Urunk, a mai napunkat, hogy végigkísértél bennünket percről percre. Te jó vagy hozzánk. Nagy a hűséged, nagy a szereteted irántunk. Köszönjük, hogy te kegyelmes vagy. Köszönjük, hogy igazságos vagy. Kérünk, hogy taníts bennünket ma is. Az Úr Jézus nevében. Amen. Az elmúlt alkalmakkor beszéltünk az öt katalizátorról, amit Isten használ az életünkben. Ezek időtlen elvek, kortalan elvek. És azt látjuk, hogyha olvasjuk a Bibliát, akkor Isten ezeket a dolgokat használta mások életében. Tehát a bibliai hősök életében, de megnéztük mi is. Kiagadtuk a táblára, és azt láttuk, hogy a mi életünkben is Isten mindez öt dolgot jócskán használta. És hogyha elég időnk lenne rá, akkor mindegyik ezt tudnánk írni sok-sok példát. Oké, mik voltak ezek? Gyakorlati tanítás, aztán személyes fegyelem, megvan, aztán személyes szolgálat, aztán égből pottyant kapcsolatok, és életbe vágó körülmények. Oké, és azt mondtuk róla, hogy ezek mind segítenek abban, hogy a hitünk növekedjen. Hogy növekedjünk, hogy egyre érettebbek legyünk. Amire azt mondtuk, hogy mit jelent egyre érettebbnek lenni, vagy szellemileg növekedni? Igen. Tehát a bizalmunk növekszik ő benne. Miben növekszik? Két dologban növekszik. Hogy Isten az, akinek mondta magát. Amit mond. Így van. Tehát amit megígért, azt meg fogja tenni. Oké? Tehát ebben növekszik a bizalmunk, és ezeket a dolgokat használja Isten, azt az öt katalizátort, hogy ez történjen. És van egy nagyon jó vers, tehát azt látjuk Pálnál, egy tök jó hozzáállást. Filippi levél. Most igazából csak összefoglalom, és aztán tovább megyünk. Tehát összefoglaljuk ezt, teszünk rá egy kalapot. Nem gondolom, hogy mindezt elértem volna, vagy hogy már tökéletes lennék. De azért küzdök, hogy elérjem, és kezembe vehessem a kitűzött jutalmat. Hiszen Krisztus éppen ebből a célból vett engem az ő kezébe. Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek. Elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. Azért küzdök, hogy elérjem a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat, hiszen Isten erre hívott el bennünket a Krisztus Jézusban. Oké, tehát itt van ez a hihetetlen fickó, Pál apostol, és Azt mondanám, hogyha valaki szellemileg érett, de ha tovább olvasod a 15. versbe, azt mondja, nekünk, akik szellemileg érettek vagyunk, oké, tehát ha valaki szellemileg érett, akkor ő az volt. Ő az volt. És mégis, hogy gondolkodik magáról? Úgyhogy még mindig van mit tanulnom. Tehát még mindig van mit tanulnom. Tehát nem elég, nincs, nem tanultam még eleget. Még mindig tapasztalhatok többet. Oké, tehát gyakorlati tanítás, még mindig tanulhatok többet. Tapasztalat, még mindig tapasztalhatok sokkal többet, mint amit eddig tapasztaltam. Tehát Isten bele tud vinni ezekbe a dolgokba. Még mindig több mindentre van szükségem, amit meg kell értsek. Tehát azt látjuk, hogy Pál is egy folyamatban lévő tanítvány. Aki még mindig ott van a folyamatban. Ilyen szavakat használ, hogy azért küzdök, hogy elérjem. Tehát küzdök, hogy elérjem. Teljes erővel igyekszem előre. Küzdök, hogy elérjem a célt. Tehát ilyen cselekvés. Cselekvésről van szó. Nem egy passzív tanulásról van szó, mint hogy a 20. századi modern ember, modern kereszténysége azt sugallja, hogy itt tanulni kell sokat. Mert meg fogjuk látni, hogy a tanítványságban is sehol nincs. A kutya farkánál sincs az osztályteremben való tanulás, amikor tanítványozásról van szó. Megvan a része, de az a legkisebb, meg talán nem is az utolsó harmad, vagy a vége. Valaminek a következménye az, hogy az embernek fölmerül az, hogy hú, valamit tanulnom kéne. Hú, kíváncsi vagyok, ez mit jelent, az mit jelent. Na mindegy, tehát itt van Pál, és hihetetlen jó példát mutat nekünk ebben a hozzáállásban, hogy én még nem érkeztem meg, még nem értem oda, nem értem célba. Van még mit tanulnom, van még mit tapasztalnom. És hihetetlen energikus ez a rész. 12. verstől. Tehát tele van energiával, tehát nyomul Pál apostol. És aztán 15. vers. Nekünk, akik szellemileg érettek vagyunk, mind így kellene gondolkoznunk, de ha nektek valamiben más lenne a véleményetek, Isten majd megvilágítja nektek, mi a helyes. Kérdez, nekünk, akik szellemileg érettek vagyunk, mind így kellene gondolkoznunk, de ha nektek valamiben más lenne a véleményetek, Isten majd megvilágítja nektek, mi a helyes. Kérdez, nekünk, tehát mindannyiunknak, ezt mondja, tehát itt nem válogat igazából. Nem egy bizonyos csoportnak beszél, akikről tudja, hogy szellemileg érettek, sőt, nem voltak megkülönböztetve az emberek, hogy most ők a szellemileg érettebb csoport, hanem egyszerűen csak így beszél, hogy mi mindannyian, nekünk, akik szellemileg érettek vagyunk. Hát valamennyire érettek vagyunk mindannyian szellemileg. Nem érkeztünk meg, de mindannyian így kell gondolkodjunk. Mindannyian így kell gondolkodjunk, ahogy az a 12. 13. vers írja. Tehát, hogy nyomulni. Nyomulni, menni Isten után, és tényleg el akarom érni. Tanulni akarok, tapasztalni akarok többet, növekedni akarok többet. Lehet, hogy kirejártam már a bibliaiskolát, lehet, hogy egy évet voltam Baltimore-ban, és ott is diplomáztam. Lehet, hogy dolgoztam a gyülekezeti irodában, és tanítottam már 5 évet a pesti bibliaiskolában, és itt vagyunk a missziós mezőn már 5 éve. És na is. Ma is. Tehát ez semmi. Semmi. Tehát semmi. Tehát szellemi érettség, és a kettőnek nincs köze egymáshoz. Nincs köze egymáshoz. Ezt mindezt meg lehet csinálni szellemi érettség nélkül is. Hogy szépen fogom, és kipipálom ezeket a dolgokat. Tehát nem kell szellemi érettség, hogy ezeken én végig menjek. Egyáltalán. Ja, úgyhogy ezért izgalmas ez az 5 dolog. Mert ez az 5 dolog, ez az 5 katalizátor, ez Isten egy életen át használja. Mindegy, hogy hol járunk, tessék.
De ha tanítványozol, akkor ennek nincs jelentőség ezeknek, amiket elmondtál?
Nem feltétlenül. Ebből fakadhat. de ebből fakadhat az, amit megcsináltam. Oké, de én azért csináltam meg mindezeket, mert én ebben a rendszerben nőttem fel, ebben a fajta kereszténységben. De most valaki itt ülne, aki 15 éve hívő ember, és nincs része ezekben, de Krisztus tanítványa volt 15 éven keresztül, ugyanannyi ideig, mint én, de nem ebbe a formációba, vagy nem ezeket a módszereket használta, ő lehet, hogy még talán érettebb is, mint én. Mert nekem lehet, hogy nagy az ismeretem, neki meg sokkal több van, mert meg is tapasztalta, és meg is lett próbálva. Sokkal inkább, mint mondjuk nálam. Ez lehet egyébként fordítva is. Tehát csak azért mondom, hogy nem kell azt gondolnunk, hogy az egyik az jobb, mint a másik. Sőt, majd megnézzük, hogy a tanítványozásra mi volt Jézusnak a mintája. Mit csinált, mit használt, és látni fogjuk, hogy ez az osztályterem tanulás, ez a 20. század. 20. század vívmánya. És hát az első 3 században nagyszerűen terjedt a kereszténység, amikor nem volt tanterem. És nem abban a felállásban ment a tanítványozás. Ja, úgyhogy izgalmas ezekre a dolgokra gondolni, mert nagyon rugalmas. Ez az 5 katalizátor nagyon rugalmas. Nagyon rugalmas. Mert bárhol belefér az életünkbe. Mert ezek nem olyan dolgok, amit bele kell építsünk az életünkbe, legalábbis a 4., 5., ugye? Azt Isten adja. Az első három a mi részünk. A 4., 5. nem. De ha megfigyeled, igazából akár ez váltakozik is. Amilyen életkorban vagyunk, attól függően változik esetleg, hogy melyik dominánsabb, vagy mit használ Isten ezek közül. Tehát nagyon izgalmas, ha belegondolsz, mert itt én ott vannak mondjuk a tinédzserek. Nekik is szükségük van arra, hogy a hitük növekedjen, és a bizalmuk növekedjen. Azokban a kihívásokban, amiben ők vannak. Oké, tehát ott van a csoportnyomás. Szeretnék, hogyha elfogadnák őket, szeretnének társakat, szeretnének tartozni valahová, és a legőrültebb dolgokra képesek, hogy megtegyék. A legőrültebbekre. És nekik szükségük van arra, hogy növekedjenek a hitükben, a bizalmukban Istennel. Hogy amikor ott van ez a nyomás, akkor győzedelmeskedjenek a felett. Hogy inkább Istennek legyenek engedelmesek, mint a beilleszkedésért bármit megtegyenek. Oké, tehát számukra is ott van ez az 5 katalizátor. De hogyha én mondjuk ott vannak az egyetemisták, ők már más körülményekben vannak, ők valószínűleg most aggódnak nagyon a jövőjük felől. Tehát az a helyzet, hogy ők tényleg aggódhatnak a jövőjük felől. Hogy mi lesz egyáltalán az egyetemen, mi lesz a tandíjakkal, mi lesz egyáltalán, lesz-e állásom, vagy mi lesz a helyzet, miután végzek. Nekik abban van szükségük növekedése a hitükben. Oké? Hogy bízzanak Istenben a jövőket, illetve hogy Isten majd egyengeti az ő lépéseiket. Lépésre lépés, amikor jön az ideje, akkor Isten gondoskodni fog róluk. Aztán ott vannak az egyedülállók. Ők sokkal bonyolultabb helyzetben vannak. Ezt nem ecseteljük. De számukra is megvan. Megvannak a saját területeik. Ahhoz szükségük van arra, hogy a bizalmuk növekedjen. Itt is, hogy ne az legyen, hogy a listájukon már csak az van, hogy férfi vagy nő. Bárki jöhet, mert most már mit tudom én, 35 éves vagyok, vagy 40 éves vagyok, és szüksége van most már egy házaspárra, mert a házaspár, tehát egy férje vagy egy feleségre, házastársra. Ja, nekik ebben, de minden másban, tehát hogy ne érezzék magukat magányosnak, hogy abban van szükség bizalomra, hogy lássák azt, hogy mekkora ajándék az, hogy egyedülállók lehetnek ebben az időszakban, amiben vannak. És hogyha van a vágyuk, van vágy a szívükben, hogy majd lesz egyszer egy társuk, akkor meg bizalom, hogy majd Isten meg fogja adni. Zsoltárok 37:4, gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Oké, gyönyörködsz az Úrban, tehát követed őt, engedelmeskedsz neki, keresed őt, minden élethelyzetben, és egyre inkább olyan lesz, azok a vágyak lesznek a szívedben, ami Isten vágya, és elkezdesz úgy látni és úgy nézni, mint Isten, és aztán megtalálhatod, és Isten oda teszi. Aztán ott vannak a házaspárok, nekik is megvan a maga bajuk. Van házastársuk, akikkel valószínűleg vannak problémák, kommunikáció, szexualitás, hagyd ne soroljam, rengetegféle, anyagiak, ki hordja a nadrágot, ki nem hordja a nadrágot, van rajta sapka, nincs rajta sapka, oké? Vagy ott vannak a gyerekek, újszülött gyerek, beteg gyerek, tinédzser gyerek, tehát sokféle probléma lehet, nekik is szükségük van arra, hogy a bizalmuk növekedjen Istennel. Tehát mindegy, hogy milyen korosztály, szükség, Isten használja ezt az öt katalizátort. Ott vannak a nyugdíjasok, ők meg azzal néznek szemben, hogy sorba hullanak ki a barátaik, a rokonaik, akiket ismernek, 40, 50, 60 éve nézik azt, hogy meghalnak. Most már, és minden nap szembesülnek az elmúlással. Hogy én most már, nekem most már lehet, hogy csak 5 éven van, vagy 10 éven van. És lehet, hogy a lelkében még tök fiatal, és nehéz ezzel szembenézni. Oké, nekik is szükségük van bizalomra. Hogy növekedjen a bizalmuk Istenben. Tehát ezeket beültetnéd egy osztályterembe, hogy tanítványozz? Nem, Isten használja ezt az öt katalizátort mindegyiknek az életében. És növekedhetnek a bizalmukban Istenben. Oké, és itt jön a mi felelősségünk, mint gyülekezet, hogy mi megpróbálunk egy valamilyen tanítványozós módszert csinálni, vagy észrevesszük ezt az öt katalizátort, amit Isten használ, és úgy alakítjuk a szolgálatainkat, úgy csináljuk a gyülekezetet, hogy ezeket a hullámokat mi meglovagoljuk. Tehát teljesen más lesz a kép, és teljesen más lesz az eredmény. Egy biztos, hogy lesz szellemi érettség. Ja. Úgyhogy Pál ebbe volt benne nyakig. És ha ő azt mondja, hogy nekem van még növekednem, van még mit növekednem, akkor mi is mondhatjuk. Nyugodtan. És tudod, olyan gyülekezetet szeretnénk, ahol az emberek tényleg változnak. Tehát nem az van, hogy itt van már 10 éve, és semmit nem változott. Semmit nem változott. Évről évre eljön a nehéz időszak az illetőnek, és ugyanazzal a problémával ülünk az akapellába, vagy az árkádba. És mindig ugyanaz a probléma évről évre visszajön. És nem lépett túl rajta, és nem hozott döntést, és nem fogadta meg a tanácsot. Van ilyen. De nem ezt szeretnénk. Nem ezt szeretnénk önmagunknak, azt gondolom, egyikünk sem ezt akarja, tehát növekedni akarunk, fejlődni akarunk. De és nem ezt akarjuk gyülekezetként, hogy a gyülekezet ilyen emberekkel legyen tele. Hogy nekünk megvannak a szolgálataink, megvan az, hogy van Isten tiszteletünk, jó zene van, jó üzenettel, és mindegy, hogy mi történik az emberek életében, de ezek a dolgok jól mennek és jól működnek. De közben az emberek már 10 éve még mindig ugyanazzal küzdködnek, mert nem tudunk segíteni nekik. Oké, úgyhogy felelősségünk az, hogy hogyan csináljuk azt, amit csinálunk. Mert az semmit nem ér, hogyha tele van a terem olyanokkal, akik marha jól ismerik a Bibliát. Ja. Inkább az izgalmas, amikor a terem tele van olyanokkal, akiknek meggyőződéseik vannak Istennel. Bizalmuk van Istenben. Ott vannak a nehézségben, ránéz, és azt mondod, hogy csinálja ezt? Hogy bír ezen keresztül menni? Hogy képes erre? És azt látod, hogy nehéz neki, küszködik fizikailag, vagy lelkileg, fáradt, de a bizalma az nem rendült meg Istenben. Oké? Ez a győzedelmes gyülekezet, amikor ilyen emberek vannak benne. És hát ezt szeretnénk látni mindannyian, szerintem. Tudod, mindegy, hogy mi történik, én hiszem azt, Tud, valaki azt mondja, mindegy, hogy éppen milyen tragédia van az életemben, vagy milyen probléma van az életemben, én hiszem azt, hogy Isten jó. Oké, tehát ez a megvallása. És ez az, hogy ő bízik abban, így bízik Istenbe, hogy az, akinek mondta magát, hogy ő jó. Mindegy, hogy mik a körülményei. Oké, vagy ott van egy helyzetben, és azt mondja, hogy én hiszem, hogy Isten ezt meg fogja adni, vagy betölti a szükségemet, amire szükségem van. És mindegy, hogy éppen mi, milyen körülményeim vannak. Amikor éppen tényleg nélkülözöm, vagy tényleg nehéz. De ott van valaki, kinek ott van a bizalma Istenben, abban, hogy Isten meg fogja tenni ezt, amit ígérsz. A kis óriási különbségben a között, hogy ilyen emberek vannak, és a között, hogy mindannyian marha jól ismerik a Bibliát. Óriási különbség. Ja. És hát ez volt az a fajta hit és bizalom, ami pörgette az első három században a kereszténységet. Mert a körülmények nehezek voltak. Tehát ők egy lázadó szekta volt a zsidóságban. De a rómaiaknál se találtak otthonra, mert őket meg üldözték. Mert ők meg Krisztust imádták, aki a császárnak a riválisa volt. De ugyanakkor volt egy erős hitük, meggyőződésük Istenben, hogy ő az, akinek mondja magát, és megcselekszi azt, amit megígért. Oké, és erre van szükség a világnak ma is, hogy ilyen gyülekezetek legyenek. Ja, úgyhogy ez a téma most le van zárva. Most ezt így lezártuk. Így lehet egy gyülekezetet mélyé tenni. Tehát, hogy ne sekély legyen, hanem mély. Hogyha ezeket a dolgokat meglovagoljuk. Nyilván a gyakorlat, hogy hogyan tesszük ezt, változhat. Városról városra, országról országra, kultúrára változik. Változhat. Nincsen egy valami bevált módszer valahol, valamilyen könyvben, valamilyen gyülekezetben, hanem nyilván imádkozunk, körbenézünk, megnézzük ki, mit csinál, és aztán követjük Istent, ahogy vezet minket, hogy mit tegyünk és hogy tegyünk. Ugyanakkor, nem ez lesz a következő téma, csak szeretnék felcsigázni benneteket valamiben, megvannak azok a dolgok is, hogy mitől lehet széles. Nem csak mély, hanem széles. Hogy a legutolsó hitetlen ember is jól érezze magát közöttünk. De erről nem most fogunk beszélni. Nem is ezen az órán. Most a tanítványságról beszélünk, ez meg a mélység. Ja. Viszont fogunk majd a tarjáni összejöveteleken beszélni mindenképpen erről, mert ez kulcsfontosságú gyülekezet alapítás, vagy hogyan legyünk szélesek is. Ja. Oké, lássuk. Tanítványozás. Egy kis közvéleménykutatás, sőt gondolkozzatok, egy 2 percet kaptok arra, hogy elgondolkozzatok azon, hogy ki az, aki tanítványozott engem? Nem Botár Balázs, hanem magadnak tett fel a kérdés. Tehát ki az, aki tanítványozott engem? Mit jelenthet ez? Nyilván majd ez ki fog kristályosodni, hogy mit jelent ez valójában. Most csak annyit mondok róla, hogy ki az az ember, az a személy az életedben, akivel volt egy mélyebb kapcsolatod, aki segített téged abban, hogy növekedj Jézusnak a követésében. Akit egy kicsit jobban megismertél, jobban megismertette magát veled. Ez lehet több személy, persze. Lehet akkor, amikor újjászülettél, lehet, hogy még előtte is volt valakivel kapcsolatod, aztán lehet, hogy most van valakivel kapcsolatod, aki ilyen. Tehát az égből pottyant kapcsolatok. Tehát Isten pottyant nekünk ilyen kapcsolatokat időről időre, vagy lehet, hogy mindig van valaki. Írd le nyugodtan a neveket. Második kérdés. Erre is kaptok egy kis időt. Lehet, hogy ez gyorsabb lesz. Egészségedre. Kit tanítványoztál, vagy tanítványozol? Sorolt fel a neveket. Tehát ki az, kicsit definiálom, ki az, akit behívsz az életedbe? Ki az, akit behívsz az életedbe, hogy együtt csinálj vele dolgokat? Jó. Harmadik kérdés. Hogyan értékelnéd a gyülekezetünkben a tanítványozás kultúráját? 1-10. 1-10, 5-ös nem lehet. 5-ös nem lehet. Oké, 1-10. És az alapján, amit te mondjuk leírtál, vagy amit látsz a gyülekezetben. Őszintén. Amit tapasztaltál és tapasztalsz, amit látsz. Tehát itt a gyülekezetünkben hogyan jelenleg? Hogyan értékeled a tanítványozási kultúrát? De lehet, hogy azt szerint osztályozhatod, és akkor majd mindjárt meg is kérdezem, hogy ki milyen számot mondott, hogy te milyen hatékony vagy a tanítványozásban. Mondjuk, nem, inkább akkor pontosítanám a 3-ast. Oké, mindegy, írtál egy számot a gyülekezetre, ez a véleményed, de mondjuk azt inkább, vizsgáljuk önmagunkat. Jó? Tehát milyen hatékony vagyok én 1-10. Értéked magad. Nyilván, ha most pottyantál közénk, akkor...
Akkor csak az első kérdésre
látom. Igen. Ja. Úgyhogy kíváncsi vagyok. Ki hogy látja? Oké, nézzük meg az önmagunk értékelését. Ki az, aki 10-est adott önmagának? Kik a 10-esek? Kik a 9-esek? Kik a 8-asok? Kik a 7-esek? Na, 7-esek. 6-osok? 5-ös nem volt, de nem lehetett 5-öst írni. Egyikre se, igen, se az. Ez amikor közvélemény kutatáson az interneten, akkor szoktam mindig. négyesek, hármasok, kettesek, ujjaj, egyesek. Oké. Akkor most... Akkor... Egytől tízig, egytől tízig. Oké, akkor a gyülekezetet hogy látjuk? Tízes, kilences, nyolcas, hetes, hatos, ötös, nincs, négyes, hármas, kettes, egyes. Azért van jó indulat, látom. Oké. Igen.
Szerintem csak, hogy hogy most elengi azokat, szerintem a tanítványozás jó a gyülekezetben, csak kevés ember van, aki tanítványozik. És ezért, mert az, aki tanítványoz, az 15-öst is. Csak mivel a gyülekezet méretéhez képest relatíve szinten kevés ember tanítványos, ezért.
Tehát a kultúra azt mondom, hogy 5-ös alatti. Hát az arány miatt, dehogy nem. A kultúra az azt jelenti, hogy a kultúra az elterjedt. Akkor van néhány ember, akinek a kultúrája olyan, de a többieknek nem ez a kultúrája. Ami azt jelenti, hogy ha megnézem 10 év múlva, akkor ők azt fogják továbbadni, ami az ő kultúrájuk. Hogyha mi ebben nem lépünk. Egy nap.
De az mennyire lesz hatékony?
Teljesen. Ki hívta Pétert? András. András mióta volt hívő?
Oké, de ő hívta, nem tanítva.
De ez is az. Ez is tanítványozás. De ez is benne van. Hát de, hogy nem, mert együtt követjük Jézust. Nem. 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 Ez a paradigmaváltás ebben az egészben, mert van egy elképzelésünk, hogy mi a tanítványozás és mi az evangelizáció, de nem tudod a kettőt szétválasztani. Oké, mert Mi van azzal, hogy tehát a tanítvány az, aki követi Jézust, igaz? Hát akkor akkor most mi van? Akkor én hogy tanítványozok? Hogy valaki kövessen engem? Ha én tanítványozok valakit, van egy tanítványom, akkor ő kövessen engem, ez a tanítványozás? Nem. 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 Mindjárt beszélünk erről a versre. Mindjárt beszélünk erről a versre. De nem ezt mondja, hogy engem abban kövessetek, ahogy én követem Jézust. Tehát ez azt jelenti, hogy gyere velem, te követed Jézust, én követem Jézust, és együtt megyünk. És mindegy, hogy milyen szinten vagy. De mi együtt követjük Jézust. És ez a tanítványozás igazából. Mert Jézus mutatott egy jó mintát, de nem tudjuk ugyanazt csinálni, mint Jézus, mert Jézus azt mondta, hogy kövess engem. Én nem mondhatom egyikötöknek, hogy kövess engem. Mert én nem Jézus vagyok. Én azt tudom mondani, hogy gyere, és kövessük együtt Jézust. És én ettől kezdve mindegy, hogy egyébként milyen szinten vagyok a kereszténységemben. De ebbe kell, hogy legyen egy újfajta megértésünk. És akkor a kultúra és az elterjedtség a tanítványozásnak más lesz. Más lesz. És sokkal egyszerűbb, mint ahogy gondoljuk. Sokkal egyszerűbb. Oké, úgyhogy én azt vettem észre, akkor is, amikor még nem voltam hívő, hogy hogy munkatársaknál, munkahelyen, vagy osztályban mindig volt valaki, aki utánozott engem. Tehát elkezdtem észrevenni azokat a dolgokat, úgy csinálja, mint ahogy én. De én is, tehát sokszor anyámat kiidegeltem azzal, hogy úgy röhögök, mint valamelyik idétlen osztálytársam, hogy röhög. Mert annyit voltam vele, hogy elkezdtem én is úgy röhögni. Vagy olyan orgánummal beszélni, mint az, akivel a legtöbb időt töltöttem. Oké? De mindannyian biztos, hogy tudunk ilyen példákat mondani. Aztán a szolgálatomban, mikor már újjászületett hívő voltam, láttam ezt is. Tehát akár a zeneszolgálatban. Nyilván ott már szándékosan csináltam. Nem az, hogy utánozzon, hanem a befektetés a szándékos volt. És azt vettem észre, hogy vannak emberek, akik dolgokat ugyanúgy csinálnak, mint én. Érdekes. Érdekes. Ja, úgyhogy tényleg egy jó kérdés, hogy gondolkozni rajta, hogy tehát milyen területen, hol, az életemben, hol és kik azok, akik esetleg utánoznak engem. Vagy másolnak. Vagy tanulnak tőlem, mint vezetőtől. És ez egyik nagyon fontos dolog, és alapelv ebben az egészben, hogy hallgatnunk kell Jézusra. Hallgatni Jézusra. Mindjárt meglátjátok, hogy ez miért nagyon fontos. Egy figyelmeztetéssel kezdem. 119. Zsoltár, 32. vers. Mindjárt felolvasom nektek. 119, 32. Futok, hogy engedelmeskedjek parancsaidnak, ha a szívem készségessé teszed. Vagy ebben hogy hangzik? Parancsolataid útján járok, mert bizakodó szívet adsz nekem. Oké, tehát nagyon fontos az, hogy Isten felé legyen egy bizakodó, vagy egy készséges szívünk. Készséges arra, hogy esetleg a jelenlegi megértésemhez képest olyan dolgot mond, ami nekem most jelenleg nem fér bele. És kell egy ilyen szív nekünk. Nem is tudom már hol mondja azt, hogy szélesítsd ki a megértésemet, hogy járhassam a te utadat? Valami ilyesmi van valahol, nem tudom. Lehet, hogy 119. Zsoltárban van benne. Tehát, hogy az én megértésem szélesebb legyen. Ne legyen szűk, egy bizonyos módon látom a dolgot, hanem uram, hát ismerlek téged, hogy te mennyivel nagyobb vagy, annál, mint ahogy én a gondolataimmal behatárolok téged jelenleg. De szélesíts ki a megértésemet. Hogy amikor te szólsz hozzám, akkor ne a behatárolt gondolkodásommal dobozoljam, vagy értelmezem azt, amit mondasz, hanem szabad legyek. Szabad legyek még szélesebben gondolkodni veled. Tehát néha annyira el vagyunk telve attól, amit tudunk, hogy kizárjuk azt, amit még tudnunk kéne. Oké? Tehát teljesen meg vagyunk elégedve azzal, amit tudunk. És kizárjuk azt, amit tudnunk kéne. Úgyhogy ez egy komoly figyelmeztetés Istentől, hogy legyünk szabadok arra, hogy kapunk más megértést, több megértést, szélesebb megértést, legyen egy készséges szívünk arra, hogy járhassuk azt az utat, amiben ő visz tovább bennünket. És akár még sikeresek is lehetünk dolgokban. Megtapasztaljuk a sikereket, amik természetesen mit adnak a sikerek? Újabb lendületet, nem? A továbbmenetelés. Ez tök jó. Kell, szükségünk van rá. Isten ezekkel bátorít bennünket. A probléma az egyébként viszont ez lehet. Hogy olyas valamit okozhat, hogy a sikerekre való visszatekintésből levonunk olyan következtetéseket, hogy azok az elvek, azok az elképzelések, azok a feltételezések, erre támaszkodunk. Ezek sikeresek voltak, így fogjuk csinálni. Így fogjuk csinálni. És közben megfeledkezünk arról, hogy Jézus szól hozzánk. Vagy szólhat hozzánk. És esetleg másképp vezet. És azt mondja, igen, sikeres voltál ezzel, de most másképp akarlak téged továbbvinni ezen az úton. Oké, tehát ezek az elvek, ezek az elképzelések, amik sikeresek voltak, nem helyettesíthetik azt, hogy hallgassunk Jézusra. Nem helyettesíthetik. Úgyhogy a tanítvány az egy tanuló. Görög szó az matetes. Matetes. Azt jelenti, hogy tanuló. És mondhatjuk azt, hogy lehetsz bárkinek a tanítványa, attól függően, hogy mi akarsz lenni. Nem? Tehát bárkinek a matetesze lehetsz. Oké? Tehát ez egy ilyen szó, egy általános szó, egy tanuló. Ha valaki valamivé akar válni, akkor annak a mestereinek a tanulója lesz, tanítványa lesz. Tanonca, tanítványa, inasa, ingyen gyakornoka, csak hogy fölkapja a mesterséget, a szakmát. Mindegy, csak tapasztalatot akarok gyűjteni, rátapadok, látni akarom ő, hogy csinálja. El akarom lesni csinyát, binyát a mestertől. Oké, tehát egy tanuló, egy tanonc. És amivel akarsz válni, annak a tanulója leszel. Tanulni fogsz attól a személytől, akinek a tanuló, akinek a tanítványa vagy. Oké, tehát ez a szónak a jelentése. Tehát ennek még nincs sok köze Jézushoz. Tehát ez egy olyan szó, amit használtak mindenféle területen. Tehát tanítvány, tanuló. Na most Jézus tanítványának lenni, a szó értelme meg azt jelenti, hogy tanulni Jézustól. Baromi egyszerű. Tanulni Jézustól. Tehát semmi bonyolult. Tehát simán behelyettesítheted ezt a szót, hogy tanuló. Akkor ez most világos, nem? Tehát tanulni Jézustól. Tehát nem is olyan nehéz. A kérdés ez, tanulok-e Jézustól? Tehát tanulok-e tőle? De figyelj, Jézus figyelmeztet, hogy ez azt jelenti, hogy Jézus tanítványa vagyok, tehát azt mondom, hogy tanítványa vagyok, tehát tanulok Jézust, akkor ez azt jelenti, hogy annyira rácsatlakozom az ő hangjára, hogy nem csak egy elvet kapok belőle, amit ő mond, hanem hallom az ő hangját frissen. Tehát nem csak egy elvet élek az életemben, amit valaki tanított, egy jézusi elvet, hanem hallom az ő hangját. Hallom az ő, hogy ő mit akar nekem mondani ma. Oké, tehát attól óvakodnunk kell, hogy egy nap majd eljutunk oda, hogy mindent tudunk. Ilyen nincs. Oké, tehát ilyen nincsen, hogy én eljutok majd oda, amikor mindent tudok, és akkor most már csak cselekednem kell azt, amit tudok. Tehát ilyen nincs. Ez azt jelenti, hogy lejárt Jézus kazettája, amit ő mond, innentől kezdve ő már nem mond semmit, mi tudjuk, és csinálhatjuk. Ő most már visszavonul, nyugdíjba megy, vagy foglalkozik az újakkal, akiknek még nem járt le a kazettájuk. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Tehát ő folyamatosan kommunikál velünk, folyamatosan beszél, folyamatosan vezet bennünket. Tehát Szükségünk van arra, hogy halljuk őt. Szükségünk van arra, hogy halljuk őt. Ha ez nem történik meg, akkor mit mondjak? Gyagyások vagyunk. Gyagyások vagyunk, mert elveket, elképzeléseket használunk, alkalmazunk, de nem halljuk az ő hangját, és nem azért tesszük a dolgokat, nem az ő vezetése által tesszük a dolgokat. Ja. És most felrajzolok egy diagramot, ami segít egy kicsit a tanítványságról beszélni, meg segít megjegyezni is. Nagyon egyszerű. Három kör, ezt már rajzolhatjátok is. Három kör, mint egy céltábla. Oké? Középen az van, hogy miért. Aztán a hogyan. És a mit. Mindjárt elmagyarázzuk, mit jelent. Tehát miért, miért, hogyan, mit. Oké, tehát a magja az, hogy miért. Oké, röviden, beszélek majd hosszabban róluk, de most csak röviden csak definiálni akarom, hogy mi mit jelent, jó? Tehát a miért az a látás. A látás. Egy szemléletmód. Vagy azt mondjuk, hogy a DNS. Ami nem változik. Ez az, ami meghatároz mindent. Ahogyan, ez egyfajta világkép, értékrendszer. Vagy már használtuk ezt a szót, kultúra. Oké, tehát miért nem változik, ahogyan már változik. Tehát a kultúra kultúráktól függően változhat. Meg a dolgok. Népek közt van különbség világképekben, ki hogy gondolkodik. Az unga-bunga törzsnek teljesen normális, hogy a szomszéd törzsnek a leggyengébb tagját megeszik vacsorára. Teljesen rendben van. Nekünk nincs rendben. Milyen gáz a kannibalizmus? Nekik meg tök normális. Az egy világképen alapul. Tehát a lelkiismeret határozza meg ezen a szinten, hogy most jó-e vagy nem. Kinek mi van a lelkiismeretében? Milyen világkép van, milyen szemüveget hordok, ami azt mondja, hogy ez rossz. Ő meg felveszi a saját szemüvegét, és azt mondja, hogy hát ez teljesen jó. Ez rendben. Nyilván végső soron Isten határozza meg, mi a jó és mi a rossz. De azt mondom, hogy a világképekben van különbség. Oké, és a mit, az pedig a gyakorlat, a tevékenység. Mondhatjuk azt, hogy a jármű. Mit használunk arra, hogy ezt az értékrendszert átadjuk embereknek, hogy a látás megvalósuljon. Mit használunk arra, hogy ezt a kultúrát, vagy világképet átadjuk másoknak, hogy ez a látás megvalósuljon. Tehát mi az a jármű, ami segít nekünk eljutni egyik pontból a másikba? Most a probléma ott szokott lenni, hogy amikor tanítványságról gondolkodunk, akkor inkább itt ebben a körben gondolkodunk. A mit? Hogy milyen módszert használunk a tanítványozásra. Milyen módszerek lehetnek, vagy mit csinálunk. De, hát ez veszély. És egyébként fontos, hogy milyen módszert használunk. De ez változik. Amit az változhat, és változik. Tényleg attól függ, hol vagyunk, kik vagyunk, milyen embercsoportot szeretnénk tanítványozni, kik azok az emberek. Tehát változik a gyakorlat, változik a módszer, egyik sem értéktelen. Mindegyik értékes, hogyha ott használja az ember, ahol Isten vezetése azt mondja, hogy ezt így csináljátok. Viszont, hogyha nem tiszta miért, és nem tiszta hogyan, akkor képtelenek leszünk döntést hozni. Amikor egy olyan helyzet adódik. Hogy mit használjunk. Oké? Tehát egy olyan helyzet adódik, hogy most mit használjunk. Tehát, ha nincs meg a miért, meg nincs meg a hogyan, akkor nincs mi alapján eldöntjük, hogy... És akkor azt mondjuk, vagy megragadunk, 15 éve már ezt a módszert használjuk, mert elődeink mindig is ezt csinálták. Ebbe a dumába az van, hogy nincs látás, és nincs értékrendszer mögötte. Mert mi csak azért csináljuk így, mert mindig is így csináltuk. Ez a vallás. Ez a vallás. Kétet is ez a bölcsességnek a hiánya. Tehát fogalmunk sincs, hogy mire mondjuk igent, mire mondjuk nemet, mert nincs egy látás mögötte. Úgyhogy a nyomás az ezen a területen nagy, a nyomás az igenis valós. Ott van a nagy küldetés a hátunkon, úgymond. Jézus megbízott ezzel. Máté 28:19, menjetek és tegyetek tanítványokká népeket, egészen a föld végső határáig. Tehát ott a nyomás, és valóságos. A kérdés az az, hogy hogyan lehetnénk jobbak, úgymond a küldetés tudatban. Hogy nekünk van egy küldetésünk. Oké, tehát mi nem, tehát hogyan lehetnénk jobbak abban, hogy nem csak játszunk egy gyülekezetesdít, és részt veszünk az Isten tiszteleten, részt veszünk a házi csoportban, és akár még eljövünk a különleges alkalmakra, szilveszter, farsang. Sőt, még szolgálok is valahol. De hogy? Hogy? Tehát hogy lehetünk jobbak gyülekezetként, vagy akár egyénileg a küldetéstudatban, hogy nekem van egy küldetésem. Nem XY-nak van küldetése, hanem mindannyiunknak van küldetése. És el kell gondolkozzunk ezen, hogy hogy lehet. Tehát hogyan tehetünk tanítványokká embereket hatékonyabban? Oké? Mert a tanítványnak küldetéstudata van. Hogyan tudjuk tanítványokká tenni az embereket? Tehát, hogy hatékonyabban. Tehát ez a küldetés tudat, ez elterjedtebb legyen. Ebben az izgalomban forjon a gyülekezetünk. Úgyhogy, és ezért fontos ez az ábra, mert ha nincsen látásunk, oké, tehát nincs meg a miért, akkor mindig vissza fogunk térni a hivatalos verzióhoz. Ahogy mindig is csináltuk. Mindig vissza fogunk térni. Tehát a default beállításra. Az alapbeállításra. Mindig vissza fogunk térni. És nem lesz változás. Vagyis visszatérünk a nem tanítványozunk fókuszra. Oké? Tehát ez lesz az eredmény. Tehát visszatérünk a nem tanítványozunkra. Marha jó. Úgyhogy ezért fontos, hogy ne ezen agyaljunk sokat, hanem ez legyen világos, a látás, és legyen ez világos, hogy hogyan. Na kicsit nézzük meg az elsőt. Miért? Az első pont. Miért? Hangoztatom és hangoztatni is fogom. Mai órán is már mondtam. Tehát ez a nyugati kultúra és társadalom, ez nem tudja igazából, hogy mit jelent a tanítványság. Tehát fogalma sincs. Fogalma sincs. Tehát valószínű, van egy listánk a kereszténységben. Olvasd a Bibliát. Imádkozz. Kétet böjtölj, hogyha olyan vagy. Ha megy neked. Vagy legalább imádkozz valakire, aki böjtöl. Hogy mit tudom én, legyél jó, szolgálj, adj tizedet. És akkor ez a tanítványság. Ez a tanítványság. És a kereszténység úgy ezzel méri magát, hogy hol áll ezekben a dolgokban. Hány százalék. És akkor tanítványban vagyok, vagy sem. És ezzel mérjük magunkat, ezzel mérjük egymást, ezzel mérjük a gyülekezeteket. Ezek amúgy jó dolgok, de nem ezek tesznek bennünket tanítványá. Tehát nem ezektől leszünk tanítványok. Viszont, amit észreveszünk, észrevehetünk, az az, hogy a tanítványság és a küldetés között hihetetlen szoros összefüggés van. Tehát a küldetés és a tanítványság között nagyon szoros az összefüggés. Mondhatjuk azt, hogy a küldetésünk a tanítványság. Jó? Akkor már ezt elég szorosra kötöttük. A küldetésünk a tanítványság. De hogyha tényleg elolvassuk Máté 28.19-et, hát akkor ez a küldetésünk, nem? Hogy menjetek és tegyetek tanítványokká embereket. Tehát ez a küldetés. Erre küldött minket Jézus. Hogy menjetek. Vagy ahogy mentek. Ez egy folyamatos jelen időben van. Hogy ahogy mentek, mentetekben, sőt, a meneteletekben egy olyan elmebeli hozzáállásotok legyen, hogy mindenkit egy olyan szemmel tudjatok nézni, hogy ebből Jézus tanítványa lehet. Mindegy, hogy ki ez az ember. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy tanítanunk kell az embereinket a gyülekezetünkben, engem, titeket, tehát tanítanunk kell azt, hogy hogyan tudjuk megtestesíteni a szolgálatunkat. Mit jelent ez? Hogyan tudjuk létrehozni azt, hogy olyan tanítványokat hozunk létre, akik szintén tanítványokat hoznak létre, akik szintén tanítványokat hoznak létre, akik szintén tanítványokat. Oké, mert ez a megtestesítése a küldetésnek, a megtestesítése. Oké, tehát a testetöltés. Isten testet öltött Jézusban. Megmutatta Jézus, hogy kicsoda Isten. Mi pedig, a tanítványok megmutatjuk, hogy mi a küldetésünk, hogy testet ölt rajtunk keresztül Jézusnak a küldetése. Ami azt jelenti, hogy ez a küldetés átadódik, és létrejön testet ölt benned, akit tanítványozok. Az, aki én vagyok. Jézus küldetése. És hogyha ez testet öltött benned, akkor az tovább fog adódni. Nem butul. Tehát nem válik egyszerűbbé. Lehet, hogy egy más ember, de egy küldetés tudattal bíró Jézus követő lesz. Tehát egy olyan tanítvány, aki tanítványt hoz létre. És ez olyan, hogy abban a környezetben történik, ahol van. Oké, tehát ez is nagyon fontos, és egyszerűvé teszi ezt a tanítványozói gondolkodás, hogy ott történik, ahol vagyok. Ott történik, ahol vagyok. Orvos vagyok, munkahelyemen. Ez történhet ott, azok között, az emberek között, ahol ott lehet az én kapcsolati hálom, ott van. Nem a cserepessori piacon. Ha én a klinikán dolgozom, akkor nem a cserepes piacon, bár ott is van hálom, meg közel laktok. Tehát meg lehet, hogy ott is van kapcsolati háló. De ott vannak a kapcsolati hálóink, ahol vagyunk. Családi, a szomszédság, a munkahely, esetleg a problémák. Bár sokféle kapcsolati háló van, de ott vagyunk tanítványozók, és ott tanítványozunk, ahol vagyunk. Most ott, ahol vagy, hogy néz ki? Tehát, és mondhatjuk azt, hogy Isten ide hívott el téged, ahol vagy. Tehát nem kell azért imádkozni, Isten hívjon el engem valahová. Nem, Isten már elhívott téged, lepottyantott valahová, egy családba, egy helyre, egy városnak egy bizonyos részére. Tehát ott vagy. Isten elhívott oda. És akkor, hogy néz ki egy tanítvány azon a helyen, abban a kapcsolati hálóban? Tehát hogy néz ki? Hogy néz ki egy gyülekezet egy ilyen kapcsolati hálóban, vagy azon a helyen, ahová el van hívva? És szerintem Jézus erre gondolhatott, amikor azt mondta, hogy érjük el az egész világot. Erre gondolhatod, mert ha kiszámoljuk azt, hogy elhatározzuk, hogy ezen elv alapján, amit eddig mondtunk, hogy évente egy embert tanítványozok. Csak egyet. Nem foglalkozok mással, egyet. És ő olyan lesz, akit megtestesíti. Tehát megtestesítem, testet ölt a tanítványság. Tehát rajtam keresztül ő egy olyan tanítványozó lesz, mint amilyen én vagyok, tehát ő is tanítványozni fog valakit a következő évben. Nekem lesz egy újabb tanítványom. 32 év alatt 7 milliárd embert el lehet érni. Tehát egy emberöltő alatt lehet tanítványozni az egész Földet. Ezzel az elve, hogy csak egy embert egy évben. De megkapja azt a küldetéstudatot, ami neked volt, hogy ő is tanítványozni fog. Tehát nem két nagy számokba gondolkodni. De ez nyilván ez egy ideális számolás, vagy egy idealisztikus számolás, de ha elosztom kettővel, vagy négyel, az sem rossz. Az sem rossz. Ja. Úgyhogy ezt hívják úgy, hogy hatványozódás. És így csinálta Jézus is. Tehát ha megfigyeled, én elhatároztam ebbe az évben, szinte csak az evangéliumokat fogom olvasni. Csak. Végzek vele, akkor újrakezdem. Végzek vele, újrakezdem. A négy evangéliumot csak. Tehát meg akarom ismerni, hogy Jézus hogy csinálta azt, amit csinált. Meg kicsoda volt Jézus. És azt észrevehetjük benne például, hogy nem állt le minden szükségnél. Tehát rendszeresen olvashatod azt, hogy ő valahonnan tovább állt. Valahonnan tovább ment. Ott volt két napig, és tovább ment. Lehet, hogy sorban álltak az emberek a gyógyulásért. Sőt, biztos. És lehet, hogy volt egy pont, amikor azt mondta Jézus, hogy én most tovább megyek. És pont Pirinéni jött volna. A májrákjával. De Jézus már azt mondta, hogy ő tovább megy. Tehát nem gyógyított meg mindenkit. Nem állt le, hogy mindenkinek a szükségét, fizikai szükségét betöltse. Hanem azt látjuk, hogy volt egy 12-es kör, akivel viszont mindig együtt volt. A szolgálatban ott voltak körülötte. Jó, magukra hagyta sokszor, de pont azért, hogy álljanak meg egy kicsit a maguk lábán. Persze jól elzakóztak mindig. De erre a 12-re fókuszált. Tehát nem töltötte be a szükségeket, amikor egy szükségbe belebotlott, hanem 12. 12-vel foglalkozott. Azokból befektetett folyamatosan, kitartóan, mondhatjuk azt, hogy könyörtelenül, tehát nem ijedt meg a kihívásuktól sem, nem ijedt meg a megdorgálásuktól sem. Mert tudta, hogy mikor majd ők is ezt fogják csinálni, akkor az a föld végső határa lesz a határa ennek. Tehát tudta, hogy ha ebbe a 12-be befektet és könyörtelenül átadja nekik ezt a küldetést, tudatot, és ezt, aki ő maga, így fogjuk elérni a világot. Számára ez világos volt, ez a számolás. Aztán azt látjuk, hogy egy másik esetben túl sok részletet nem köt az órunkra, egyet mond, emberek halászává teszlek benneteket. Oké, tehát ő tesz bennünket azzá. Nem magyarázza el a részleteket, csak skacok, gyertek és kövessetek. És ember halászá teszlek benneteket. Tehát abban a folyamatban, abban a tanulói viszonyban, ti ember halászá fogtok válni, mert én azzá foglak tenni benneteket. Nem mondom el, hogy mi lesz a tanmenet, nem mondom el, hogy mik lesznek a leckék, csak gyere velem. Csak kövess engem. Oké, és aztán mit tesz? Befektet. Kihív, befektet. Kihív őket, befektet. És azt akarja, hogy tegyék ők is ugyanezt. Tegyék ők is ugyanezt. És tudja, hogy ők is ezt fogják majd tenni. Úgyhogy ez a miért, hogy mit jelenthet ez a miért, ez a középső kis kör. Tehát kell legyen látásunk arra a helyre, ahová el vagyunk hívva. Tehát el vagyok hívva Tarjánba, kell legyen egy látásom arra a helyre, ahová Isten elhívott. És van. Tehát van előttem egy gyülekezet. Van a lelki személyem előtt ott egy gyülekezet. De nyilván nem csak egy idealisztikus kép van előttem, hanem sokkal több ennél. Most nem ez a hely, hogy erről beszéljek, de most ez a kell egy látás legyen arra a helyre, ahol el vagyok hívva, most nem egy ilyen fantasztikusan megfogalmazott mondat, ami mindent elmond, és fantasztikusan megragad mindenkit, aki hallja, és hallgatja, és mindenkinek kedve lesz csatlakozni hozzá. Nem, tehát egy látás, ami igazából így visszamegy erre a kis szirupphoz, hogy tanítványság. Mert ha olvasod az evangéliumokat, észre fogod venni, hogy Jézus soha nem mondta azt, hogy alapítsatok gyülekezeteket. Sehol nem mondja, a Biblia sem mondja. Senki nem mondja, hogy alapítsatok gyülekezeteket. De ezt mondja sokszor, hogy tegyetek tanítványokká embereket. És ha megnézzük a gyülekezet szónak a jelentését az Új Szövetségben, azt látjuk, hogy Isten használja a Bibliában egy háznál összejövő keresztényeket gyülekezetnek. Tehát ez a szó, hogy gyülekezet, összegyülekezés, ez használja arra, amikor egy háznál összejönnek. Az apostolok cselekedeteiben olvasottuk erről. Mit tudom én, kinek a háznál lévő gyülekezet, vagy a római levél végén. De ugyanezt a gyülekezet szót használja például arra, amikor egy városban, a korintusi gyülekezethez. Oké? Sőt, használja egy tartományra, a galáciabeli gyülekezethez íródott levél. De használja az egész földön lévő minden hívő emberre, mint gyülekezet. Tehát a gyülekezet az szimplán annyit jelent, hogy Krisztus követői összejönnek, összegyülekeznek egy fizikai helyen. Tehát a Krisztus követőinek az összegyülekezése valahol. De mindegyikre lehet használni, hogy gyülekezet. Háznál, városban, lehet, hogy a városban 90 helyen vannak, különböző helyen, de ő akkor is úgy hívja, hogy az a korintusi gyülekezet. Aztán galáciabeli, ott is lehet, hogy ott van 120 gyülekezet a galáciai tartományban, de azt mondja, hogy gyülekezet. És aztán ott van az egész föld, de mindegyikre azt mondja, hogy gyülekezet. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy alapítsatok gyülekezeteket, hanem azt mondja, hogy tegyetek tanítványokat. Ami azt jelenti, hogy tanítványozunk, és amikor vannak tanítványok, és azokkal összejövünk, az lesz a gyülekezet. Az a gyülekezet. Amikor a tanítványok összejönnek, az a gyülekezet. Úgyhogy egy ilyesfajta látás kell. Azon a területen, ahová el vagyok hívva. Oké, és most nem csak, mint mondjuk én, amiben gondolkodom, hogy Tarjáni városrész, és akkor ott arra van, hanem maradjunk ott, hogy a klinika. És ott van doktor úr, és ő abba gondolkodik, hogy van egy-két ismerőse, ahol tudod, a kapcsolatom növekedhet egy ilyen tanítványozási szinten. Ahol lehet, hogy nem fogtunk kezet, hogy tanítványok vagyunk, de van egy befektetés. Oké, úgyhogy izgalmas a tanítvány definíciója, két kérdésre tudja megadni a választ. Figyelj, két kérdés, és erről már beszéltem egyébként. Az első kérdés ez. Mit mond Jézus? Iszonyat egyszerű. Tehát a tanítványozás, a tanítványság iszonyat egyszerű. Mit mond Jézus? És most nem arról beszélünk, hogy idézd Jézus szavait az új szövetségből, hogy mit mond Jézus, hanem példa. Mit mond Jézus neked ott, ahol éled az életed? Ott, abban a helyzetben, mit mond Jézus? Mit mond Jézus, amikor olvasod az írásokat? Mit mond Jézus? Mit mond Jézus, amikor imádod Istent? Így, úgy vagy amúgy. Mit mond Isten, amikor fegyelmezed a gyerekeket? Vagy a gyerekedet? Közben? Vagy utána? Vagy előtte? Mit mond Jézus? Mit mond Jézus, amikor eléd vág valaki az úton, és káromkodsz? Mit mond Jézus? A Szent Szellem által akkor éppen. Mit mond Jézus? Oké, vagy mit mond Jézus, amikor tévét nézel? Mit mond Jézus, amikor beszélgetsz a szomszédoddal? Vagy a férjeddel, feleségeddel, kapcsolataidban. Oké, mit mond Jézus, amikor olvasod, vagy nézed a híreket? Tehát mit mond Jézus? Mit mond Jézus? Mert ő beszél hozzánk. Mondhatnám azt, hogy ő szép magyar szóval, hogy coachingol. Tehát ő egy személyi edző. Ő ott van. Tehát ő nem akkor beszél hozzánk, amikor én nagykegyesen kinyitom Isten igéjét, és olvasom Jézus szavait az evangéliumokból, hanem ő mindig szól hozzánk. És mindig szólhat hozzánk. És nem úgy, hogy hallgatom a híreket, és akkor valami, mint a hangalámondás, kommentálná a híreket, és magyarázná nekem isteni szemszögből. Oké? Tehát nem erről van szó. Nem erről van szó. Hanem Jézus tanít. Jézus beszél hozzánk. Folyamatosan beszél. És mi így tanulunk. Oké, a második kérdés. Az első kérdés, hogy mit mond Jézus. A második kérdés, hogy mit teszel vele? Mit teszel azzal, amit mond? Tehát mit kezdesz azzal, amit Jézus mond? Engedelmeskedsz? Nekem Jézus hoz egy jó példát. Azt mondja, a bölcs ember sziklára építi a házát. A bölcs ember sziklára építi. Ez az a személy, aki hallja, és engedelmeskedik. Tehát aki hallja, és engedelmeskedik, az bölcs. És a bolond az, aki hallja, és nem engedelmeskedik. Most, ha erre a két kérdésre leszűkítjük a tanítványságot, akkor ezt a két kérdést nem lesz nehéz megjegyezni, és nem lesz nehéz megérteni. És annyira egyszerű, hogy könnyen átadható. Tehát sokszorosítható. Tehát ezért mondom, nem kell itt nagy teológiai tudás, hogy tanítványozzunk embereket. Mert azon a szinten, amin van bárki, egy hitetlen embert is lehet tanítványozni. Mit mond Jézus? És hogy tudjuk tanítványozni? Például vegyük a 10 parancsolatot. Mondjuk egy olyan környezetben vagyunk, ahol esetleg sok nem hív ember van, nézzük meg a 10 parancsolatot. Nézzünk meg egy parancsolatot. Tiszteld anyádat, apádat, hogy hosszú életed legyen. Ehhez tud kapcsolódni a nem hív ember is. Aki is lehet róla beszélgetni, egy házi csoport alkalom, vagy egy kis csoportos alkalom, vagy lehet róla beszélni, mondjuk egy előadáson, hogy hogyan tudjuk tisztelni a szüleinket. És ebbe ő is be tud kapcsolódni. Mert neki is vannak szülei, és van valamennyi megértése. És kap Isten igazságából. És kap Isten igazságából. És segítünk neki egy picit együtt gondolkodni Istennel. Kaphat egy isteni nézőpontot. Oké, lehet, hogy nem lesz belőle megtérés, de az is lesz belőle megtérés. Nem igazán azon múlik. Ja, hogy mi a téma a megtérésnél. Aki, úgyhogy a tanítvány az, aki, aki megteszi a következő lépést Jézussal. És ez ez. Tehát így derül ki. Mit mond Jézus, és mit kezdek vele? Ez a következő lépés. Mi a következő lépésem? Hát mit mond Jézus? Mi a következő lépésem? És aztán nyilván akkor lesz belőle a következő lépés, mert nem elég, hogy tudom, hogy mi a következő lépésem, akkor lesz belőle a lépés, hogyha meg is lépem. Tehát engedelmeskedem. Tehát ez a két kérdés. Mit mond, és mit teszek vele? És erre a gyerekeket is meg lehet tanítani. Tehát gyerekeket is lehet tanítványozni. Mit mond Jézus, Flórácska? És mit kezdesz vele? Tehát ez egy iszonyatosan könnyen sokszorosítható modell. Mert nem bonyolult. És ezen el lehet beszélgetni. Ezzel a két kérdéssel el lehet beszélgetni másfél órán keresztül valakivel. Mert nézzük meg különböző területeket az életünkben. Mit mond? Vagy mondd el nekem, hogy az elmúlt héten mit mondott neked Jézus. És aztán beszélgessünk arról, hogy hogyan lépjünk, hogyan engedelmeskedjünk ezen a területen. Hogyan tudjuk egymást segíteni. Én is elmondom, te is elmondod. És követjük együtt Jézust. Most hétvégén volt itt egy hölgy ülésről, és nem tudom, hogy megvan-e térve, de olvassa a Bibliát. Nem győzöttem meg róla, hogy újjászületette, de van vágya a közösségre, beteg, tehát pszichiátrián volt, sokat egy 3 éves gyerekét elvették terve, és hogy ő adta oda, mert valószínűleg így jobban, könnyebben vissza tudja kérni, amikor majd kicsit rendbe jön, mert ha elvennék tőle, akkor nem sok esélyem, hogy visszakapja a gyermekét. A férje agyinfarktus kapott egy évvel ezelőtt, tehát beszélni, járni nem tud, a fél oldala le van bénulva, meg görcsbe van, tehát ilyen háromlábú bottal jár. Anyós az úr a házban, ő osztja a pénzt, mert hogy te pszichiátriai beteg vagy, úgy kezeli, mint egy gyereket, ilyen bipoláris depressziója van, tehát hol fent, hol lent, de már a fenti dolgok már nincsenek, csak a depressziós dolgok vannak. És itt ül velem szemben, itt ülünk, és beszélgetünk, és látom rajta, hogy segítséget kér. Tehát a személy, hogy... És ott ülök, és azt mondom, hát mi a lóherét tudok én most vele csinálni? Tehát mit tudok vele kezdeni? Mit tudok neki segíteni? Most mi ez a két mondat, vagy negyed óra, vagy 20 perc beszélgetés, ami majd az ő problémáit meg fogja oldani. És ott törlöttem komolyan, tehát úgy zúzott a teher. És aztán úgy jött a gondolat, hiszem, hogy Istentől volt, hogy elkezdtem, mert mondta azt, hogy ő olvassa a Bibliát, olvassa a mai igét, és akkor ezt tanácsoltam neki, hogy figyelj, gyere, amennyit, ahogy tudsz, gyere, mert szükséged van egy közösségre, hogy tudd, hogy tartozol valahová, és hogy ki tudjuk fejezni feléd a szeretetet. Lehet, hogy néha mi el is tudunk oda látogatni. De egy dolgot biztos tegyél meg, hogy mikor olvasod a Bibliát, amikor olvasod a mai igét, akkor figyelj arra, hogy mit mond neked Jézus. Tehát figyelj arra, hogy mit mond Jézus. És amikor megérinted szívedet, mert úgy érzed, hogy mond valamit, akkor azt tedd meg. Akkor tedd meg. Oké, és ez olyasmi lehet, mint amikor aztán gondolkodtam, meg most is gondolkodom, ezzel, mint ez a gadarai megszállott, hogy Jézus nem azt mondta, hogy gyere el, és csatlakozz a 12-hez, és legyél a követőm, mikor megszabadította őt, hanem azt mondta, menjél vissza 10 városba, a tieidhez, és tegyél rólam bizonyságot. És nem, tehát megtért, és nem Jézussal volt. De tanítványa volt. Ő akart menni, de Jézus azt mondta, hogy ne, menj vissza a tieidhez. Oké, tehát ez egy olyan egyszerű és sokszorosítható elv. Igen, pánikoltok, de hát hogy fogja meghalni? Hát tanítanunk kell arról, hogy hogyan hallja meg, hogy mit halljon meg. Tehát annyira kontrollálni akarjuk sokszor a dolgokat, hogy bonyolultá tesszük az Istennel való kapcsolatot. De Isten belekényszerít olyan helyzetekbe, amit nem tudunk kontrollálni. És egyébként ezért imádkozom. Az utóbbi időben ilyen veszélyes imáim vannak, hogy Uram, ad olyan helyzeteket, ami túl van az én irányításomon. Mert akkor tuti, hogy nem én kontrollálom a dolgokat. És ezért imádkozom Tarjánnal kapcsolatban. És adj olyan helyzeteket ott, tegyél bele olyan helyzetbe Tarjánba, hogy azt ott mi ne tudjuk megoldani. Essünk pánikba. Tudom, hogy bátori ma, de valószínű Isten, ha ezt adja, akkor ő majd oda is teszi az ő széles hátát. Ja, úgyhogy mit mond Jézus? És mit teszek azzal? Ja, két hete beszélgetem, aki a gyülekezetből gondolkodik, lehet, hogy tudod is, hogy ki az, gondolkodik azon, hogy most visszamenjen az egyetemre, vagy sem, Viki. És ott is ez a gondolat jött. Viki, hát most én nem fogom neked megmondani, hogy mit csináljál, mert aztán utána meg az én hátamon vered le a port, tehát azért hülye, azért nem vagyok. Jó? De egy dolgot tudok mondani, tehát magamról tudom, hogy mi van a szívedben. Tehát mi az, amit érzel, hogy Isten mond? Annak a realitások ellenére. De tedd meg azt. Tedd meg azt. Ha nem jön össze, emlékeztek, nem a kudarctól kell félni. Nem a kudarctól kell félni. Úgyhogy igazából ez a szíve a dolgoknak, és így tudunk elindítani egy mozgalmat, gyerekek. Így tudunk, amikor egyszerű dolgokat egyszerű módon adunk át, akkor az tényleg kultúrává tud válni, akkor nem az lesz a gyülekezetnek a nagy részének az érzése, hogy hú, ez a tanítványság, ez valami nagyon különleges, nagyon magas elhívású, sokat kell tudni megismerni azt, hogy valaki ezek közé tartozott. Nem, két kérdés. És hogyha te ezt fölteszed, ezt a kérdést, hogy mit mondott nekem Jézus, és engedelmeskedem, akkor ugyanezt meg tudom veled is beszélni, bárkivel. Bárkivel. És még abban is merész leszek, hogy oda mehetek Pásztor Csabához, hogy tanítványozlak. Gyere, üljünk le, mit mondott neked Jézus? És mit kezdesz vele? És neki szüksége van erre, hogy legyen valaki, akivel ezt megcsinálja. Mert itt nem az a lényeg, hogy ki hol áll, hanem neked a te szinteden. Mit mondott Jézus? Itt vagyok, segítek, és beszélgessünk, és imádkozzunk, és itt vagyok melletted én, de te is segítesz nekem. És ez egy tanítványozói kapcsolat. Azért mondom, hogy nem ugyanaz, mint Jézussal volt annak idején. Mert mi együtt követjük. Tehát kövesd velem Jézust. Oké, és ezért fontos ez a... Tehát, hogy miért? Tehát miért? Ez az egész erről szól, hogy miért? Tanítványozás. Van egy küldetésünk, hogy tanítványozzunk, és mindenkit tanítványát tegyünk, és úgy kell tegyük ezt, hogy ez sokszorosítható legyen. A sokszorosítható dolgok azok egyszerű dolgok, amit mindenki meg tud jegyezni. Meg tudjuk jegyezni, mit mondott Jézus, és mit kezdek vele. Ez a két alapkérdés lehet egy házi csoport alkalmon, és nem is kell több. Körbe megyünk. Neked mit mondott Jézus a múlt héten? És mit kezdesz vele? Na jó, akkor álljunk meg itt. Mit kezdesz vele? Hát nem merek semmit kezdeni vele. Ki ez, aki volt hasonló helyzetben? Akar valaki bizonyságot mondani arról? Hogyan tudjuk egymást segíteni? Hogyan tudjuk őt segíteni ebben? És már ezzel is segítünk ennek a kultúrának a terjesztésében. Hogy a házi csoport alkalmainkon is ez alapján beszélgetünk. És beivódik mindannyiunk számára az életébe. Ja, úgyhogy ez a szíve a dolgoknak, hogyha ez megvan, akkor mindannyian egyetértünk. Ugyanarra gondolunk, mikor tanítványságról beszélünk. És ez fontos, tehát úgy tudunk mozgalmat csinálni, úgy tudjuk elérni azt, hogy ez egész gyülekezetre kiterjedő és azon túlterjedő mozgalom legyen, hogy amikor tanítványságról beszélünk, akkor ugyanarra gondolunk. Nem az, hogy tanítványság, és akkor ő azt gondolja a tanítványságról, ő azt gondolja a tanítványságról, az azt gondolja a tanítványságról. Nem, ugyanarra gondolunk, akkor tudunk előre menni. Ja, úgyhogy majd a következő órán jön a gyakorlatilag rész, a hogyan, meg a mit. Jó, úgyhogy Úrunk, kérünk, bocsáss el bennünket te kegyelmeddel, békességeddel, örömöddel, küldetés tudattal, mindennel, amit adtál nekünk. Az, hogy éljük ezt a fantasztikus életet. Az Úr Jézus nevében. Amen.